Nem tudnak leszokni arról a nemzetközi kupák selejtezőibe induló magyar foci csapatok, hogy a meccsük előtt kiadják az aktuális magyar bajnokiukat, és ezért mindig megkapják a magukét velem szemben ülő partneremtől, Becsei Zsoltól, aki podcastunk mai vendége lesz. Mondjuk ugye ennek ellenére, mint szinte minden évben most is csak a Fradi tudta a minimált célt elérni, vagyis hogy az Európa Ligába azért bejutott a csapat, bár Kubatov Gábor klubelnök mindig a BL indulást fogalmazza meg követelményként, de hát a többiek azok elvéreztek, úgyhogy egy kellett a Fradi. Erről is beszélünk, mit jelent a Fradi egyfecskesége a magyar focinak, mennyi változást hozott az elmúlt években a magyar fociba öntött sok százmilliárd állami forint. Vendégem Becsei Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára, Fidesz volt Európa Parlamenti képviselője, Károli Gáspár Egyetem tanára, közgazdász. És a régi ismeretség okán akkor engednek, hogy tegeződjünk itt a podcastba is. Miért ragaszkodunk mi még ehhez, hogy úgymond rápihenünk egy konferencialiga selejtezőre?
Én inkább ugye nem is azt mondom, hogy ez a fő probléma, de egy lakmuszpapír, és ugye ezért is szoktam mindig kapni, én átértem ifi és erdülő játékosként a kutasérát, hogy mi a labdarúgás érdeke, és akkor ugye mindig az éljátékosokat, élcsapatokat kivettük, és hosszabb felkészüléseket próbáltunk adni az edzőknek, hogy valahogy így próbálják a kondíciót behozni, és hát még mindig ebből adódnak, hogy 3-4 héten keresztül, de akár egy héten keresztül sem bírnak két tét meccset magyar csapatok lejátszani. Az érdekes dolog, hogy az a légiós, aki mondjuk Magyarországon eligazol egy csúcs ligába, az nem nagyon okoskodhat ezzel, hiszen van úgy, hogy a BL-be 6 nap alatt kell egy 3 meccses kört lejátszani, ugye, hogyha a rövid kört kapja a szerda, szombat, keddet, és nem is akárki kellene, meg akárhogyan, és egész fél éveken keresztül, nem csak augusztusban, a legjobb időszakban. De mi ettől mindig megpróbáljuk kímélni, úgy látom a magyar játékosokat, ez mindig a magyar labdarúgás érdekeire való tekintettel, ezt mondom én Kutas elvtárstól, mint serdülő vagy ifi játékos megtanultam, vagy mindig ez volt a kedvenc szöveg. De ugye mi az EB keretet is, amikor EB-re mentünk, egy héttel többet tartottuk össze, mint a konkurencia, és hát a Beerstól jelezte, hogy ő így tudja azt vállalni, hogy 3 meccsre őket összerakja, a negyedikre már ki is pukkadtak, mert ő mondta, hogy a 3-ra tudja őket összerakni. De én azt gondolom, hogy a sorozatmeccsek tudják a kereteket edzeni, és egy szakmailag is egy óriási tévedés, mert ha egy jó bajnoki meccsre készülnek egy nemzetközi meccsre, és mondjuk 70 percet játszatják a cserejátékosokat és a hétközi kezdőjátékosokat meg 20-at, akkor még játékban maradnak, de ugyanakkor pihentetik is, amennyire kell, és nem játék nélkül fog egy izgalmas helyzetbe csütörtökön beszállni egy cserejátékos, hanem a hétvégén játszott 70 percet. Tehát most már szakmailag is nonsense a dolog, főleg egy 5 cserés módozatba, és ha valakinek mondjuk nem 23-24 fős kerete van, mint legtöbb ellenfélnek, hanem 33-34, akkor meg értetetlen is, hiszen egy csomó játékos elől így elveszük a bajnoki meccsen is a normális játék lehetőséget.
Igen, csak egy ironikus megjegyzés, hogy ugye egyébként meg amikor kiderül, hogy épp az aktuális bajnokság végén mely magyar csapatok indulhatnak majd a nemzetközi kupaselejtezőbe, akkor mindenki, játékos edző, mindenki kórusban mondja, hogy már alig várják a kettős terhelést, és alig várják, hogy hétközben nemzetközi kupába játszanak hétvégén, meg a bajnokin, aztán valahogy mégis mindig másképp alakul. Érdekes volt Robi Keane Fradi vezetőedzőjének a nyilatkozata, ugye ezt nem is egyszer tette már meg, ezért is hozom ide, amikor a Karabak ellen ugye végül is kiesett a BL selejtezőből a csapat, akkor is arra hivatkozott, hogy hát az ellenfélnek úgymond drágább a kerete, több a pénze, és mielőtt a Európa Liga selejtező egyáltalán elindult volna, még a legelső meccs előtt már megint arról beszélt Robi Keane, hogy hát minden ellenfelük gazdagabb náluk. Ez mint hogyha valami előre egy ilyen good excuse lett volna, de hát hogy is mondjam, ez
sem igaz,
kifogás.
24 millió eurót ért az egész karabaki keret, és körülbelül 53-54 millió eurót ér a Fradi kerete. És hogy most, amikor játszottak a Csehkel a Pilsennel, ott sem volt a csekeret ennél lényegesen drágább, sőt, szerintem lehet, hogy van mivel kevesebb is, de hogy nem drágább, az biztos.
Hát és akkor Bodø Glimtről, meg a Kairat Almatiról, akik ott vannak a bajnokok
ligájában. Meg a Páfoszról, meg ezekről már ne is beszéljünk.
Igen. De hogy ez még mindig lehet egy kifogás, vagy egy szempont a magyar fociban, mondjuk azután, hogy 10 éve folyamatosan érkeznek ide a hatalmas pénzek?
Hát nem, hát ugye itt olyan feltőkésítés jött itt a Ferencvárosnál, amivel a általa kopírozott 8-10 éve hamarabb elindított Ludogorets modellt kezdte el másolni, vagy a Cervenes Vezda modellt, tehát hogy mindig bajnoki címet megkadnyerje, azt monopolizálja, ezáltal a BL-be ő indulhat el, és ő tudja a legtöbb nemzetközi pénzt, ugye UEFA pénzt lehívni, plusz az ő játékosai drágábbak lesznek, ha el tudna adni, hát ez egy külön bénázás, hogy itt gyakorlatilag nem tudjuk komoly pénzekkel adni a játékosokat, ellentétben a horvátokkal vagy csehekkel, akik 10-12 millió adnak el egy játékosnálunk, ez elképzelhetetlen. Nem tudom miért. Tehát, hogy végül is, ha úgy vesszük, akkor a játékos keret még drágább is lenne, hogyha a magyar NB1-nek a szorzója nem volna annyi, amennyi, mert akkor, ha magasabb szorzója van az NB1-nek, akkor nálunk is lehet, nem csak 55, hanem 70-80 millió eurós értékű is ugyanaz a játékos keret. Úgyhogy most már ezzel, hogy a régen mondta Muszbek Mihály, akit én nagyon nagyra tartok, hogy azzal kezdődik egy európai hazai monopól csapat fölépítése, mint a Ludogorets, hogy védj egy 40 millió eurós játékos állományt, ők ugye hoztak egyből vagy 6 brazilt, ezzel nyitottak, amikor följutottak a bolgár első ligába, azóta minden 10-12 szezon megnyerték, mert akkor erre rá tudtak állni erre a modellre, és ez megvolt, ez a 40 millió eurós modell, amivel mindig azért csoportkörökbe be tudnak jutni. Szóval Fradinál ezt én nem értem ezt a magyarázkodást, mert akkor a csehek soha nem tudtak volna 3-4 csapattal kiemelkedni. Nem csak a 3 sztár csapatuk emelkedik, hanem mindig van egy negyedik csapat, amelyik valahova bejut, hol a Mladából, Eszláv, hol most azt hiszem talán az Osztrava, aki még szintén csoportkörökbe jut. Tehát igazándiból szerintem ezzel már túl kéne magunkat tenni ezeken a külső magyarázkodásokon.
Igen, ugye ezt Kubatov Gábor klubelnök is megemlítette, amikor odaszólt egy kicsit Csányi Sándornak a Viktória Pilzen elleni meccs után, hogy a cseheknek 4 csapata is van a nemzetközi kupákban, a Fradi meg hát egyként árválkodik, és Kubatov Gábor azt mondta, hogy most már ideje, hogy az MLS is tegyen valamit. Hát az MLS az mit tehet szerinted ebben a helyzetben?
Én pont azt gondolom, hogy egyrészt az egycsapatos modell érvényesülésének ne kivételezzen a kupa csapatokkal, egyébként nem csak a Fradival kivételezett, hanem Győrrel, tavaly Paksal mindenki halasztott, Debrecennel, minden halasztásnál egyébként, amikor az ellenfél meccset játszott, akkor mindig az ellenfél jutott tovább. Tehát ez most is így volt a Győr Rapidnál, a Karabak Fradinál, vagy korábban a Rapid Debrecennél, hogy óriási elánnal halasztottak meccset, és utána egy ötösbe zakóztak nekik. Tehát tulajdonképpen ezzel olyan nagyon sokra nem lehetett menni, vagy a Pilzennél is. Én azt gondolom, hogy vagy előtte a Karabaknál volt valóban a nagyobb zakozás, tehát én azt gondolom, hogy a kivételezés például az, hogy 3 meccsből 2 otthon játszik a rangadókból, az ér csapatok, mondom, ez a szisztémából jön ki, tehát nem csak a Fradival kivételeznek, hanem általában az úgynevezett dobogós kupacsapatokkal igyekszenek kivételezni, amivel őket oda befagyasztják. Tehát nincs egy normális versenyhelyzet és vérátömlesztés ebben az ügyben. Másrészt nyilván vannak etikai kódexek is, például, hogy ha én az élcsapat vagyok, persze főfelé áramoltatom a tehetségeket, ez egy nagyon jó dolog, de nem biztos, hogy mindig az első számú ellenfelemtől rablok játékosokat. Egyébként ez kézilabdában is annak idején a Veszprém meg a Szeged között egy óriási vita volt, hogy hát ha elveszi az egyetlen egy versenytársának a 2-3 legjobb játékosát, vagy a 2 versenytársának a játékosait, akkor mi van? Ugye most azért vitt oda föl a Paksból az utóbbi években játékost rendesen. Tehát ő nem a 5.-6. helyezett csapatokba áramoltat föl a játékos, hanem a versenytársaiban, még egyszer mondom, ezt nem lehet kifogásolni piacilag, csak hát nyilvánvalóvá teszi ez is egy adott esetben a monopól helyzeteket. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy, hogy ebből a szempontból nem szabad egyébként az MLS-nek semmibe belenyúlnia, tehát vannak ilyen gondolatok, hogy hát kis csapatoknak, falusi csapatoknak nem érdekel, hogy fönt legyünk, hát hogyha a Felcsúti meg a Paksi csapata a Fradi mellett a két második legjobb csapat, akkor ők a két második legjobb csapat. Ebben nem lehet vita. Tehát itt a versenysemlegességre kell szerintem iszonyúan figyelni az MLS-nek, illetve hát még arra, hogy az utánpótlás neveléssel és a pénzadással hogyan kényszeríti rá a csapatokat arra, hogy óriási tehetségeket, ugyanúgy, mint a csehek vagy a horvátok ki tudjanak nevelni, vagy a szerbek, amit nagyon nagy pénz, tehát 20 éves korra már beépítik a csapatokba, és akkor azokat már lehet 19-20 évesen úgy a nemzetközi meccseken játszatni, hogy azoknak komoly értékük van, hogyha el akarják őket adni. Ez az, amit tud elmondani. Nálunk az utánpótlás csapatoknak a teljesítménye 2009-hez képest szinte katasztrofális, hogy amikor az U20-as EB-n vagy VB-n voltunk harmadikok, az egy nagy csapat volt, azok is szétestek utána a játékosok, tehát nem történt egy fiatal menedzsment, és most úgy látom, hogy most egyáltalán nem történik egy fiatal menedzsment, annak ellenére, hogy időnként egy-egy 19 éves tehetséget fölhoznak és mutogatjuk, de már 4-5 játékos generáció szinten már nem működik a dolog, és az utánpótlás csapatoknak még olyan eredményük sincs, mint a felnőtt válogatottnak.
Hát igen, ugye az U21-esek azok most szeptember elején egy nyörvenyelős egy-egyet játszottak a világverő Litvániával, ugye, selejtező meccsen, de...
Meg Albániától is kiszoktak ők is kapni, tehát azért igen, vannak itt gondok, azt hiszem. Hát, na, meg amikor itthon volt az EB, akkor is PP verték szegényeket, azt hiszem az U21-eseket, így van.
De hát az MLS a maga módján azért megpróbált tenni valamit. Így. Ez ugye ez a úgynevezett magyar szabály, hogy meccsenkénti átlagban azért 5 magyar játékos lépjen pályára. Éppen a Ferencváros az egyik leghangosabb kritikusa, szintén Robi Kint idézem, aki azt mondta, hogy majd Csányi Sándor jól nézze meg, hogyha ki is jut a magyar válogatott a 26-os világbajnokságra, akkor majd Varga Barnabás és a többi hát magyar játékos, akik itthon játszanak, azok milyen, hogy is mondjam, kifáradt, nyúzott állapotba kerülnek majd oda, hogy a VB-n játszanak. Miközben egyébként amúgy, ugye azért a Fradiba Ötvös Bence vagy Gruber Zsombor, akik azért hétről hétre bizonyítják, hogy helyük van a csapatban, hát nagyon sok elemzés szerint ennek az úgynevezett magyar szabálynak köszönhetik, hogy egyáltalán oda kerültek és lehetőséget kaptak. Tehát ezt hogy értékeled ezt az úgynevezett magyar szabályt?
Hát ez kénytelen volt az MLS megtenni, és egyébként kevesebbet beszélnek róla, de bejött egy másik szempont is az állam részéről, ami meg még komolyabb Isten ostora. Nevezetesen, hogy mindenki által megegyezhetetlen intézet, ez az Országos Sport és Módszertani Intézet, azt a Szalai Ádám jelentette be, ugye azt mondta, hogy most már azok után, hogy kiemelt akadémiák kapnak itt 2-3 milliárd forintokat, jó volna, hogyha bemutatnák, hogy hány játékpercet játszó játékosok jönnek ki belőlük. Az egyébként egy szigorúbb számonkérési szabály is, mint a 500 000 000 forintért, ez az 5/1-es szabály, tehát hogy 5 magyar legyen, és abból egy 2005 után született. Én azt hiszem, hogy az is azt mutatja, hogy a magyar államnak azon el kell gondolkozni, és itt nem csak az MLS saját vagyoni jogú bevétele, amit persze az állam ad, mert a köztévé fölülázott dolga a Szerencséjáték ZRT-nek a költségvetés fódozgatása helyett a fociba történő pénzöntés, meg sok minden, meg monopolszponzorok, meg egyebek. Tehát, hogy emellett most már azért fölmerül az, hogy az állam is megkérdezi, hogy gyerekek, ezzel a rengeteg pénzzel 10 vagy 11 éven keresztül mit csináltatok, és akkor hol vannak azok a játékosok, akiket nektek ott nevelni kellett volna, mint kiemelt akadémiák, általában, mint akadémiák. Tehát itt ugye van 7 vagy 8 klub, aki most kapott egy kérdést az államtól, magától is, és nem csak az MLS-től. Tehát itt most nyilván megpróbál az MLS is lépni, nyilván nem véletlenül attól, hogy jönnek választások és kérdések jönnek, meg egyre nehezebb a magyar költségvetési helyzet. hogy ki tudunk-e abból lépni, hogy csak óriási állami szubvencióval tudjuk fönntartani úgy a focit, hogy közben az az eredmény, amit reméltünk, hogy tömegesen jönnek be fiatalok a magyar labdarúgásba, és áramolnak föl, és piacot fognak hozni, ez nem történt meg 10 vagy 11 év alatt. Úgyhogy most kénytelenek valamit lépni, mert ez a pénzözön a végtelenségig nem fog működni, és a nagy riválisok, ezt ők is az MLS magában a 23-as tanulmányban is leírta, hogy jóval piacra orientáltabbak a csehek vagy a horvátok, mint mi.
De az akadémiáknak ez a fajta sikertelensége, ez miben adódhat szerinted? Én most a portugál-magyar után, vagy magyar-portugál, bocsánat, után a Telexen, úgy emlékszem, ott volt egy elemző cikk, ahol például leírtak egy egészen döbbenetes adat, hogy a Benficának pont ugyanakkor alapítottak egy futballakadémiáját, mint amikor Felcsúton is megalakult a Puskás Akadémia. És de ehhez képest a Benfica Akadémiáról már 500 millió euró értékben adtak el játékosokat különböző helyekre, de azt is emlékszem, hogy 2-3 éve olvastam, és egészen érdekes volt, hogy Spanyolországban rengeteg olyan teljesen magán és általunk ismeretlen foci akadémia van, akik abból vállalkozásként abból működnek, hogy a francia, jellemzően a francia és az angol másodosztályba adnak el játékosokat. És ebből, mint egy vállalkozás, tökéletesen prosperálnak. Olyan játékosokról van szó, akikről soha az életben nem fogunk hallani, mert a francia és angol másodosztályt azért azt kevesen követjük, vagy legalábbis én biztosan nem. De igazából jól működő vállalkozások, a játékosok is jól járnak, hiszen azért még egy angol vagy egy francia másodosztályban sem olyan rossz dolog végül is elfocizgatni. Tehát, hogy ez láthatóan azért ezt nem kéne feltalálni a spanyol viaszt, ez egy működő modell. Miért nem tudjuk ezt mi adaptálni, vagy miért nem tudunk akkor valami mást kitalálni?
Mert ezeken az akadémiákon az a szempont, hogy elköltsük a pénzt. Tehát nem az eredményorientáltság a fő szempont, hogy mit tudunk belőle játékosként eladni, hiszen egy akadémia még egy magyar első ligában is el tudna adni mondjuk egy 18 éves játékos 2 millió euróért, és majd akkor lehet, hogy 20 évesen, hogyha válogatott játékot csináltak belőle, akkor az meg továbbadja 12-ért. Ugye így működnek nagyon sokan. Egyébként Romániában is a Hadzsinak az akadémiája, Konstancánál az piaci alapon kell, hogy működjön. Ő azt mondta, hogy nem igazán kap ő állami támogatást, ő is ugyanezt csinálja, hogy játékosokat elad második ligába, és ezzel működik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehet nyereségesen csinálni, de az olyan játékosokat kell nevelni, úgy kell őket főhozni fiatal menedzsment, hogy 19-20 évesen ők már a világ számára is vonzó játékosok legyenek. Hát én most megnéztem a magyar-portugál után a portugál keret nagy részét, ezt ki is írtam a Facebookra, hogy a gyöngébbeket adta el az utolsó portugál csapat 40 millió euróért, és João Félixet azt 127 millió euróért hajították az Atlético Madrid után. Tulajdonképpen azt jelzi, hogy ők a hazai rendszerbe, akár a saját akadémián, akár fölfelé áramolva adták el, és nem csak a három sztárcsapat, amelyek egymás kergeti, adott el játékos, hanem a Braga vagy a Guimarães is ilyen 15-20 milliókért simán adnak el játékosokat, tehát nem csak a három sztárcsapat. Ami azt jelenti, hogy ott olyan utánpótlás nevelés zajlik, Portótól Bragáig bezárólag, hogy ők 20 évesen egy kész játékos tudnak a nagy piacoknak árulni.
Már beszéltünk arról, hogy a Fradi ugye úgymond ilyen egycsapatos modellben szerepel a bajnokságban, és általad írt tanulmányokban is említett, hogy ez egyáltalán nem egyedülálló a régióban, tehát ugye már említett Bulgária, Szerbia vagy Horvátország is ide sorolható, de azért időről
idő... Szlovákia is kezd ebbe a rendemelni, mert a szlován megnyerte szerintem az utolsó 15 bajnoki címből, vagy 12-t.
Igen. De hogy azért az időnként a maga Orbán Viktor is beszél arról rendszeresen, hogy jó lenne, hogyha nem csak a Fradi lenne az egyke. Most ehhez képest mégsem sikerül ezen változtatni. Most láthatóan volt egy, korábban ugye volt a Videoton, annyit diszklémerként hadd áruljak el a kedves hallgatóknak, nézőknek is, hogy székesfehérvárként én nagy Videoton drukker vagyok, úgyhogy hát hogy is mondjam, nem volt ellenemre, amikor mondjuk a csapat bajnokságot nyert, aztán nyilván most hát hogy is mondjam, isszuk a levét az egésznek, meg annak is, hogy a MOL ugye alányult, természetesen ez sem volt egy szerintem egy tisztán piaci döntés, hogy a MOL megjelent Székesfehérváron. Nyilván az sem, hogy aztán utána becsapta az ajtót, és most éppen ugye Újpestre ment, és ráadásul vitte még a fél csapatot is. Ennyit arról, ugye, amiről az előbb beszéltél, hogy egymás riválisait, vagy a riválisait nyújjuk le. De egyébként az Újpest is botladozik, meg mindig a MOL érába, pedig már a második évet, hát hogy is mondjam, nyomják. Tehát a törekvés, vagy politikai szándék, már pedig a magyar fociban jelenleg a politika nagyon sokat számít, a politikai szándék megvan arra, hogy ne csak az Újpest legyen egyedül, de mégsem sikerül. Mi lehet az oka ennek szerinted?
Hát, hogy ne csak a Fradi legyen egyedül, hanem más csapatot is be tudjon nevelni. Még egyszer mondom az, hogy a Ferencváros ugye nagyon ügyesen a szponzorokkal is, meg valóban az UEFA bevétel egy részével, de azt nem szabad túlbecsülni az ő költségvetésén belül. Ugye olyan helyzetet tudott kihagyni, amely régió nagyon sok csapatára jellemző, hogy monopól állapotot hozott létre a hazai bajnokságba, amiben segíti, mondom, a rendszer is, tehát halaszthat meccset, kétszer játszik a riválisok otthon és a többi. Tehát ez segíti is. Nyilvánvalóan, hogyha most helyreállítanánk egy 16 csapatos oda-vissza vágós bajnokságot, szerintem az biztos, hogy a lebonyolítási rendszerben többet jelentene. Ha lenne egy etikai kódex, hogy rivális csapatok egymástól ne kezdjenek el 3-4-5 játékost két éven belül elvinni, az is hat, de ezt a ligának kéne maguk közt megcsinálni. Én mégis azt mondom, hogy a legfontosabb dolog, ami az volt, ez már egy kicsit a makroszférába is viszel önmagát a szakma üttől, hogy a klubok vezetés és tulajdonlásában egy összeférhetetlenségi szabályt kéne. Én ezt már leírtam 13-ban, de most meg különösen. Tavaly karácsonykora leírtam a tanulmányomban, ami azt jelenti, hogy sem politikus, aki közpénzhez fér, vagy tud közpénzt irányítani, egy A-szponzor, vagy egy olyan szponzor felé, aki nem fog megkövetelni semmit a szponzori pénzért, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy a politikus neki közbeszerzéseket és egyéb dolgokat kijárjon. Tehát sem ez nem lehet a klubok élén, sem pedig állami közbeszerzésekben sztárnak mondható nagyvállalkozó. Tehát aki csak a piaci szféráról dolgozik, annak idején Brülle Alfrednek valószínűleg az MTK elnökeként nem voltak állami megrendelései tömegesen, hanem ő a piacon élt, és abból menedzselte a csapatát. Ha ezt az összeférhetetlenséget nem hozzuk meg minél hamarabb, akkor nyilván itt maradni fog ez a langyos víz, és mindenki jól el lesz, hiszen egy kormánypárt alelnökét nem akarják ledönteni az első helyről, hanem mindenki meg akarja találni a saját maga akolmeleg helyét ebben a rendszerben, hiszen nem a foci a lényeg, a foci az csak egy felület arra, hogy akár milyen verziókban ő ott legyen, és akkor persze a monopól szponzorok mennek ahhoz, akinek majd mondják, hogy kihez kell menni, mint az MVM, hogy mi fizetjük meg a számlába azt, hogy ő monopól szponzorként piacilag érthetetlen módon elkezd egy magyar klubcsapatot támogatni.
Hát ez mondjuk elég forradalmi változás lenne.
Ez igen, de nagyon sokan ezt megcsinálták. Tehát én nem hallom azt, hogy bizonyos közép- és kelet-európai csapat tulajdonosok is vagy közbeszerzési bajnokok lennének, vagy közpénzosztogató emberek, mert így nem fog tudni a klubnál egy teljesítménykényszer megjelenni. És egy szponzor soha nem fogja számon kérni a klubban az eredményt. És azért van az, hogy nem kéri senki számon az, hogy te miért nem tudtál játékost eladni nagy pénzé külföldre, vagy miért nem tudsz bejutni az Európa Ligába, vagy miért nem tudsz dobogos, vagy miért nem tudsz bajnok lenni. Ezek nem jelennek meg. A MOL-nál sem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy hát bizonyos szempontból jó legyen nagyon sok helyen, és akkor így sok pénzt beleölünk a fociba, de nem követeljük túl magunkat.
Hát hogyha már régiós kitekintés, meg akkor időben is egy kicsit tágítsuk a beszélgetést, ugye, te is sokat foglalkozol vele, meg hát emlékezhetünk is rá, tehát a 90-es évek és a 2000-es évek eleje az tényleg azért egy, hogy is mondjam, sok szempontból egy sötét korszaka volt a magyar focinak, a nem tudom, FTC székházba nejlonszatyorban osztogatott fizetésekkel, meg stb. És ez nyilván a Fradi nem volt ezzel egyedül, tehát ez volt az általános gyakorlat. Sőt, valószínűleg...
Ilyen ez... brókerek, meg különböző gépkocsi kereskedők, a nagy csapat. Persze, ez így volt.
Igen.
Csődbe jutottak folyamatosan sokan.
Igen.
Az MLS fegyelmi bizottsága írta a tabellát, ugye, hogy kitől mennyi pontot kellett elvenni, tehát ez érthető volt, hogy ezen túl akarunk lépni. Egyébként a románok vagy mások ezen azt mondták, hogy az idő majd megoldja.
Ez nem adott az állampénzt. Hogy
15 év után, utána bejött egy olyan klub tulajdonosi réte, most lehet, hogy a Post Steaua-nál a Bekali az egy, hát hogy olyan kétséges műveltségű és erkölcsi színvonalú üzletember, de mégis a klubot úgy működteti, minthogyha a piaci szempontok lennének, és a román állam az nem kezd bele ész nélkül pénzt adni.
Igen, tehát, hogy, hogy nálunk ugye 2010 után volt egy kétségtelen egy konszolidáció a magyar fociba, de ez a konszolidáció igazából, hogyha megnézzük, a régióba is lejátszódott, még úgy is, hogy ugye ott nem állami pénzből épültek, de épültek ugyanúgy stadionok, tehát ha megnézzünk egy román, egy szlovák, vagy egy szerb bajnokit, akkor azért ott is azt látjuk, hogy nem jellemzően már nem düledező lelátók erőt játszanak a csapatok, és nincsenek olyan fajta horror történetek sem, már ott sem, mint amik a 90-es években, vagy a 2000-es évek első éveiben ott is jellemzőek voltak, de ott megúzták 100 milliárd koronák, dinárok, lejek elköltése nélkül. Mit csináltak ők jobban? Vagy mit tudtak ők másképpen?
Hát én azt is írom, hogy amit én elvárok, egyrészt az MLS-től valóban az ifjúsági programok nem rosszak, csak ha ott is a rendszer arra megy rá a tavonál, hogy valahogy elköltsem a pénzt meg. Tulajdonképpen áttételesen az utánpótlás helyett átmosva egy kicsit, szépen átplakátolva nyomom az első csapat felé a pénzt, akkor nem fog működni. Ő náluk az iskolarendszerek és a foci rendszereket az állam besegíti. Tehát olyan iskola, én is gyerekkoromban iskolabajnokságokon játszottunk Szegeden, és véres meccsek voltak, egyébként kézilabdában is, meg minden, amikkel az állam nagyon sok mindent tud segíteni. Mert nagyon jó tornatanárok tudnak csapatokat összerakni, amivel dolgoznak a klubok utánpótlása alá. Tehát az állam ebben tud segíteni. A másik, még egyszer mondom, a versenysemlegesség az összeférhetetlenséggel, hiszen Csehországba fektettek be külföldi, kínai, meg egyéb befektetők, de ki az az arab vagy kínai befektető, aki csinál a Deloitte-tól vagy a KPMG-vel egy tanulmányt, hogy itt tényleg fair viszonyok uralkodnak-e a versenyben, hiszen ez a gazdasági társaságok versenye, és azt mondják, hogy nem. Mert éppen telefonon megy a szponzorod, ahova kell. Tehát ebbe épeszű külföldi befektető nem rak bele pénzt. Még magyar befektető se nagyon, hogyha nincsenek az állammal kapcsolatosan egyéb szándékai. Tehát ugye ezért kell egy összeférhetetlen tisztaságot és egy versenysemlegességet létrehozni, mert akkor már lesznek olyan befektetők, akik figyelni fogják, hogy alulról 15-16 évesen az iskolarendszert is főhasználva 20 évesen ki tudnak-e menedzselni és nevelni egy olyan társaságot, aki már akár a nemzetközi kupákba, akár eladva piacképes lesz. És a többieknél valami kristályosodott ki. Most nem azt mondom, hogy előre haladtak, mert a román foci se jobb, mint a miénk, csak ők állami pénz nélkül visszajutottak oda, ahova mi vagyunk állami pénzzel. És ő nekik nem kell ezért azon gondolkozni, hogyha nem bírja az államháztartás ezt a finanszírozási rendszert, akkor mi lesz? Egy bizonyos lábra állás, hát a cseheknél meg nem is beszélve, megtörtént, meg a horvátoknál, tehát a rendszer működtetni tudja önmagát.
Volt ebbe a friss tanulmányodban egy számomra elég érdekes vagy megdöbbentő adat, az ugye nem ért engem sem meglepetésként, amikor idézed, hogy a régiós összehasonlításban, hogy az egyes klubok éves bevétele mennyi, hogy a magyar kluboknak most már azért jellemzően 10 millió euró fölött van a bevétele, még akkor is, hogyha viszonylag nagy a szórás, de hogy a sereghajtó Szlovéniában 1,7 millió euró egy átlagos foci, első osztályú fociklub bevétele, és hogy ehhez képest, tehát kevesebb, mint ötöd egy magyar fociklubjának, ehhez képest ott is profi bajnokság van, hogyha a Maribor időnként még azért nemzetközi szinten még ér is el látható eredményeket, és ilyenkor láthatjuk azt is, hogy ott is vannak egyébként új, mondjuk a miénknél jellemzően lényegesen kisebb stadionok. Hogy lehet a magyar focihoz képest kevesebb, mint ötöd bevételből profi bajnokságot üzemeltetni üzleti alapon.
Nyilván kisebb ország, de azt azért szeretném elmondani, hogy azért különböző fölmérésekben olyanok jönnek ki, magyar sajtón is néha átszivárok, úgynevezett független sajtón, hogy azért annak ellenére, hogy a köz emberek szintjén a szlovén fizetések, hát a minimálbérek is ugye kétszerese a magyarnak, és az átlag fizetések is a labdarúgásban nem érik el a magyar fizetést, tehát nincs olyan őrült pénzosztás. Ugye nálunk a költségvetés felhasználási oldalán a legnagyobb a bér elem. Ez nem csak a játékosok, hanem a slepp is, aki ezen rajta van, hiszen pont azért, mert nem tiszta piaci alapú és összeférhetetlenségen alapuló dologot nagyon soknak, sok embernek lehet, hogy kicsit fölöslegesen csúrannak, csöppennek pénzek. Tehát most nem arra értem, hogy ellopják, de mit tudom én, kétszer annyi és leppet alkalmaznak, mint kéne. Ugye apám mesélte, hogy régen egy intézővel elintéztek egy csapatot. Tudom, hogy azt a korszakot se lehet visszaidézni, de azért lehet, hogy túlburjánzott bürokrácia is van. Tehát sok ilyen helyzet is előáll. Óriási a bérköltség nálunk, és nagyobbak a fizetések, mint Csehországban vagy Szlovéniában. Az eredmények meg ezzel nem járnak, mert főleg a játékosok teljesítményei nem járnak. És a Szlovéniában is valóban, aztán majd, hogyha van egy tartós szponzor egy klubnál, akkor lehet, hogy csúran csöppen, hogy egy-egy lelátó részfőt tudnak újítani, de csak akkor, amikor ezt a csapat standarden megtermeli és kitermeli.
Most akkor egy kis Kubatov Gábor fél órát is tartunk így a podcast keretében, mert ismét eszembe jutott egy Kubatov Gábor nyilatkozat, még Dibusz Dénessel kapcsolatban talán egy vagy két éve, mikor egy szurkolói ankéton azt mondta, hogy a Dénes elég okos ahhoz, hogy ne igazoljon el a francia első osztályba a Fradiból, mert hogy itt is megkeresi azt a pénzt, amit a francia első osztályba megkeresne. Azért ez is jellemző, igen. Ha már pénzek, szintén a helyi szponzori hálózat fontosságát emelett ki a tanulmányokba, ami nagyon sok helyen, például mondjuk Németországban nagyon jellemzően működik, és ez nálunk egyáltalán nincs így. És hogy ennek mik a következményei, azt a már említett videóton veszőfutásán láthattuk, de ugye most érdekes hír volt, hogy 2-3 hete, hogy a Debrecen is bajba került, és ott is az önkormányzatnak kellett ideiglenesen besegíteni ahhoz, hogy a profi focisták megkapják a szerződésben nekik járó fizetést, és érdekes módon még a Nemzeti Sport is utána felvetette, pedig ő azért ritkán szokott kritikát megfogalmazni, de hogy pont ez, hogy érdekes módon még azért Debrecenben is, pedig azért sokszoros bajnok csapatról, egy intézményről, régiós intézményről beszélünk, hogy ott nincsenek helyi szponzorok egyáltalán. Ez mi lehet az oka, vagy ennek mi lehet az oka szerinted?
Hát nyilván az egyik része az, hogy nem professzionális a klubvezetés, hanem valamilyen szempontból az államhoz csatolt, akár a politika, akár a közbeszerzések révén, és ezt lehet, hogy egy kis közepes szponzorok a városban annyira nem szeretnének erről rácsatlakozni. Másrészt a közepes szponzorok nem látják azt, hogy az utolsó fillérig iszonyú hatékonyan akarják a pénzüket elkölteni, és más, ha már reklámozni akarják magukat, akkor más területeket is keresnek. És hát valóban nekem volt egy ismerős, amikor azt mondta, hogy amikor másodosztályú volt, vagy harmadosztályú a Bielefeld, akkor is a környékről vagy 150 szponzor volt. Tehát nem egy darab, az állam által sugallott főszponzor jelenti a klubnak az életét. És hogyha az egyszer úgy dönt, hogy bezárt, akkor meg csőd van. Tehát alapvetően ki kell alakítani egy 20-30-40 középvállalkozásokból, regionális vállalkozásokból álló szponzori kört, és nem pedig az önkormányzatot zsarolni, meg a B-közepet kiküldeni a városháza elé, hogyha nincs pénz, és zsarolni, hogy adjatok pénzt ideiglenesen.
De most akkor egy kicsit ugorjunk át a másik szakmádra, vagy hát a szakmádra, ugye mivel közgazdász vagy. Tehát nem lehet az, hogy azért is nincs ez Magyarországon, mert hogy egyszerűen nincs olyan közepes vállalkozói szektor, ami potenciálisan meg tudna jelenni, hanem Debrecenben is ott van mondjuk most a BMW, Székesfehérváron van egy-két nagy multi, ami komoly munkaadó, miatt azért ugye nincs munkanélküliség a városban, és Fehérvár egy prosperáló város, de nem lehet, hogy nincs az a KKV szektor még ezekről a helyekről is hiányzik, ami egyébként patrióta érzelmű lenne, és a szándék meg lenne benne, csak éppen a gazdasági potenciálja nincs meg hozzá.
De hát ez valószínűleg gond. Persze én azt gondolom, hogy ez Romániában, vagy Szlovákiában is gond. Vagy Szerbiában is. De valóban Ugye kell egy olyan KKV-szektor, és ez egy tágabb dolog, külgazdasági probléma, hiszen az exportunk 80%-át az itteni multik adják, tehát külföldi tulajdonú cégek, hogy nem nőnek fel olyan középvállalkozások, akik akár az országban, de akár esetleg országon kívül reklám alapon meg akarnák magukat mutatni, mondjuk egy debreceni KKV, egy középvállalat, mondjuk, ami majd valamit becombosodott, és őnek érdeke van abban, hogy legalább közép-európai szinten, vagy az EU szinten lássák, hogy ő létezik, szponzorál, mert már elérte azt a tevékenységi kört, hogy nem megint az akó a melegbe otthon valamit elad, és megelégszik azzal a szinttel, ahova eljutott, mint KKV, hanem nemzetközi szinten is értékesíteni akar. Ez nyilván a szponzori tevékenységet piac alapon hajtaná például egy olyan klub felé, amelyikre aztán látják nemzetközileg, hogy van. Itt valószínűleg a KKV-nak ez nem fontos, hogy ő nemzetközire láttassa magát, és ez gond, és ugye erre tudna akkor egy helyi lokális patriotizmust is kiépíteni, utánpótlás, nevelés egyéb szempontjában az ő saját szűkebb megyébe vagy vármegyébe történő helyzetét is erősíteni vásárlók iránt.
Akkor fejezzük már be közgazdaságtannal, a stadionok, ugye rengeteg stadion épült. Én beszéltem kormánypárti polgármesterrel is, aki elmondta, hogy ő maga kérte, hogy kisebb stadiont építsenek a városában, de a nagy politika nem hallgatott rá, kapott egy akkora stadiont, ami jellemzően még korábban is maximum félházzal üzemelt, most meg még annyival sem, de a Szombathely veszőfutását és a Szombathelyi stadion sorsát azt mindenki ismerheti. Ugye te is említed, hogy hiába van igazából minden magyar NB1-es klubnak, meg NB2-esnek is most már új stadionja jellemzően, de ahhoz, hogy ez kihasználta működjön, a Fradinak van egyedül egy erre szakosodott rendezvényszervező cége, a többiek, más helyen még csak szinte szándék sincs erre. De mondjuk például egy Székesfehérváron, egy Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, ott mit lehetne egy ekkora stadionnal kezdeni? Tehát nem lehet rendszeresen mondjuk teltházas zenei fesztiválokat rendezni, mondjuk nem tudom, nyár elejétől a nyár végéig, amikor nincsen bajnokság, hogy egy kis bevétel termeljen, vagy mi lehetne itt az út szerinted?
Hát, hogyha már megvannak ezek a hatalmas stadionok, akkor már valóban csak azon lehet gondolkozni, hogy mit kezdünk vele. Én ezt még mindig azt látom, hogy túldimenzináltuk magunkat, hiszen az ország gazdasági fejlettségéhez képest az, hogy itt 30-40-50 kilométerenként Észak-Kelet-Magyarországon van 5 stadion meg. Budapesten szinte 3 négyzetkilométeren belül van 6 stadion. Ez nem fog menni, meg atlétikai stadiont úgy építettünk, hogy nem vegyes felhasználásom, a Fradiot nyugodtan játszhatna. Meccseket is, hát fölösleges volt a Gruppamát és az atlétikai stadiont egymástól 1 kilométerre fölépíteni. Meg fölösleges minden klubnak állandóan önálló stadiont építeni, hiszen ugye Olaszországban még a legnagyobb klubok is közösen használnak egy városba, vagy egy nagyobb környéken stadionokat. Nálunk ez zsenant, ugye mindenkinek külön kell. Valószínűleg mögött az volt, hogy hát az a lényeg, hogy építsünk. De hát ugye az állami költségvetés, és utána valaki jó pénze megépítette, és örült neki, senkit nem érdekelnek a fönntartási szempontok. Hogy most már ezzel a túlméretezett, mármint a gazdasági helyzetünkhöz képest, már nyilván örömbe menni stadionba, és akkor azonnal megkapja az ember a kritikát, hogy hát te nem tudsz annak örülni, hogy milyen. Hát de én örülök, meg annak is örülök, hogy 20 kilométerenként látok egy Dunahidat, csak annak már nem örülök, hogy nem vezet oda út, és a kihasználtsága az körülbelül negyedes. Tehát ilyen őrült beruházáspolitikát, hogyha folytatunk, akkor utána azon gondolkozunk, hogy ezeket hogy használjuk ki. Úgyhogy Szegeden és a Városi Stadion mellett egy országos fönntartása 8000-es sarnokot építettünk, meg minden ugye a kézilabdára is. Tehát magyarul egy olyan stadionhelyzetet hoztunk létre, amivel most már nehéz mit kezdeni. Én is azt gondolom, hogy talán könnyű zenei fesztiválokra talán meg lehetne nyitni az embereknek, hogy be tudja menni. Én háromszor mentem el egy utolsó 10 évben egy stadionhoz, megnézem, soha nem engedtek be sehova. Még a belépőt, még a saját szülővárosomban és a Szegedi Püspöki stadionban nem engedtek be, mert ilyen 2 méteres emberek jöttek, hogy magántulajdon, nem nézhetem meg, mondom, fizettek belép, akkor sem nézhetem meg. Nem lehet bemenni és megnézni. meg különböző tornákkal a gyerekeknek is legalább népszerűvé tenni, meg hát valóban a stadionokban is lehetne koncerteket tenni. Ugye ez nagyon nagy baj, hogy nincsenek kombinált stadionok, tehát nem csak az atlétikára nem alkalmasak, hanem sokszor rögbire vagy másra sem. Ugye ezen kéne elgondolkozni, hogy esetleg 3-4 sportra vagy sportágra még hogy tudjuk kihasználni a stadiont, illetve hát alul pedig a fogadó helységeket, nem tudom, a házasságokra, a lakodalmakra, konferenciákra alkalmassá tenni. Erre is vannak példák, illetve egy szabadidőközponttá tenni, ami azt jelenti, hogy elsősorban fitnesstermeket, konditermeket kialakítani, és nem pedig hatalmas kerítésekkel elzárni, hogy ez most innentől fogva a privát tulajdon, mert az is hozna pénzt, és az adott városba is a szellemiséget és a sport iránt növelni. Hát nem a városközpontba kell konditerembe valakinek járni, hanem a nagy lelátó alá. Tehát azért nagyon sok olyan hasznosítást ki lehetne hozni kisebb boltokkal ezzel-azzal, amit most én úgy látom, hogy nem nagyon akaródzik, hogy kihasználjanak rendezvényként.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben Becsei Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi államtitkára, a Fidesz volt Európa Parlamenti képviselője, és a Károly Gáspár Református Egyetem tanára volt a vendégem, akivel arról beszélgettünk, hogy mennyit használt a magyar focinak az elmúlt 10 évben az a sok 100 milliárd forint, amivel nyakon öntötték. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a meghívást.